Ida és Csaba reggel tovább indult Münchenbe. Idán nem látszott türelmetlenkedés, hogy hosszú az út, hát Salzburgban nem szálltak ki. Akkor már második osztályon utaztak. Csaba javasolta indulás előtt, hogy ne elsőn. Az csak Magyarországon járja, ahol kelet és nyugat, a középkor és ma, a pakfon és ezüstruhák európai egyformaságában úgy össze van keverve, hogy az ismeretlenek gyanakvon néznek egymásra, még a vonatok első osztályú fülkéiben is, vagy hogy ott leginkább. Németországban egyöntetűbb és bizalmasabb természetű a népség. Én, ha magam vagyok, harmadik osztályon utazom, mondta Csaba. Itt nem lát drótos tótokat se gácsokat, tiszta úri nép a harmadik osztály utazó közönsége is. Vagy önnek nincs hajlama a takarékosságra, kisasszony? Nem tudom, vonta a vállát Ida. 19 éves koromig nem volt pénz a kezemben. Hát hány éves most? Bocsánat a kérdésért, de férj, talán érdeklődhetik a felesége kora iránt. 19 és 3 hetes. Utazunk harmadik osztályon. Másodikon. Ahogy akarja. Így utaztak. És Ida már nem is nyitotta ki mindjárt a könyvét. Érdeklődéssel hallgatta a német szót. Csaba még Bécsből előre eresztette a telegramját, egy barátjának, Mikei Pistának telegrafált. Este 8-ra érkezem feleségemmel. Szerez hotelben 2 egymásban nyíló szobát. Vacsorázz velünk. A hosszú utazás mégis megvágyasztotta Idát. Az utolsó órában már álmosan gunnyasztott Csaba mellett. Végre előragyognak München villamos lámpásai. A vonat fütyül és lassúdik. Csaba leszedi a koffereket. A ládájuk céduláját is megkeresi. Itt vagyunk. A vonat megáll. Utasok bözsögnek. Csaba az ablakhoz lép és kitekint. Nagy éjjel harsogás hangzik a peronon. Ida fülel. Kérdőn néz Csabára. Csaba maga elé mosolyodik. Ahogy ők is a kocsi lépcsőjéhez jutnak, az éjjelzés még harsogóbban rázza a kőszénszagos levegőt. Férfi csoport mosolyog rájuk, közte egy nagy szakálló és nagyhajú férfi is. Kalapok lengenek. Vagy 3 asszony is a csoportban. Szervusz! Isten hozott! Örvendeznek Csabának. Csaba lesegíti a feleségét, és összecsókolódzik egy köpönyeges, nagyhajú fiatalemberrel. Egyben bemutatja Idának. Mikei Pista. A többi éljen ez. Valamennyinek Idán ragyog a szeme. A 3 asszonynak bemutatja Csaba úgy hamarosan a feleségét. A köpönyeges fiatalember, kissé cigányosan barna vékony arcú úr, kezében óriás virágcsokor. Hátraint a többinek. Karajba állnak. Mikei gyorsan sorolja mindenik nevét, aztán pózba feszül. Kedves Csabánk, csak annyit mondunk itt, hogy Isten hozott. Nem csak a jöveteleddel leptél meg bennünket, hanem hogy a múzsádat is magaddal hoztad, s mindjárt magadhoz is bilincselted egy aranygyűrűvel teljes életedre. Nagyságos asszonyom, ezzel a virágcsokorral üdvözöljük. Fogadja szívesen. S megindultak ki. Ide az asszonyok között. Csaba mögöttük a pajtásaival. Van szállás? Volt Csabának az első kérdése.
Van.
Viccent rá Mikei.
Hát, hogy ne volna?
Hát akkor kérlek, a ládám ügyét, ha elintéznéd. Mikei már intézte is. Magához intett egy szerényen oldalt lógó bajusztalan ifjút, aki úgy meresztette a szemét Idára, mint ahogy Ádám bámulhatott, mikor először látott nőt életében. Vásd ki Csabának a ládáját, tetesd a kocsira és gyere mindjárt. Azt ifjú lódult. De hát, kapott Mikei karjához Csaba, tudja Csorba, hogy melyik hotelbe hozza? Hát, ha késik a kiváltásnál.
Nem hotelbe szálltok, pajtás, tiszta, szép, gyönyörű szobába. A házigazdámé. Erre az éjszakára a tietek?
Olyan mennyezetes ágyban háltok, amilyen Lajos királynak se volt.
Kiállítási ágy, barátom. Díjat nyert.
Csaba megtorpant. De nem volt ideje rá, hogy vakkanjon, mert egyszerre 5-en is beszéltek hozzá.
Nem vagytok-e fáradtak?
Mert mink úgy jöttünk, hogy együtt vacsorázzunk.
Ha csak 1 órát is töltötök velünk, jól esik, hogy hallunk egyet mást az otthonvalókról.
Már hát csak az asszonyok kedvéért is tegyétek meg.
Látottad, hogy kijöttek.
Kíváncsiak voltak, hogy milyen feleséget választottál magadnak.
Szebbe, mint ők,
mondta a nagyszakálú és nagyhajú Csaba jobbján. Csabáék hát először is a szállásukra mentek. Nyájas bajor úriasszony fogadta őket egy fehér bóbitás kammerjunkferrel, és tessékelte a szobájukba. Ne aggódjon! Mosolyodott el Csaba Ida elképedésére a mennyezetes, pompás, kettős ágy láttán. Én csak haza kísérem majd a vacsora után. Magamnak aztán majd csak találok szállást valamelyik közeli hotelben. A vacsorán, egy közeli vendéglő kis külön szobájában már voltak 15-en is. Olyanok is, akik aznap este váltak ismerőseivé Csabának. De hát a magyarok külföldön mint testvérek. Hölgyek 5-en. Egy ballonkeblű 40-es festőné, csörgő fekete gyöngyfüggő a fülében, s aranyórácska brosként a keblén. Egy kis arcú nyúlánk szobrászné, szeme már ráncosodni kezdő, de meleg, apró, kék szem. Szép hármas aranydrót a karperece. Egy szimpla görög frizurás, beteges forma hölgy, apró fekete egérszeme alatt kékes bőr. És két leány, mind a kettő festőakadémiai növendék. Nem szépek. Az egyik leány férfiasan nyírt fejű, haja tarkóig hullámzó, sütővassal lent kifelé hajlított, azt Júlia néven mutatták meg Idának. A másik leánynak csak a kabátja és inge gallérja férfias, arca duzzadt, piros gyermekharc, a féle mangalica termet. Idának az első percekben különös volt a társaság, a nagyobb részt bársonykabátos és hosszú hajú emberek, és hogy a nők őt régi barátjukként melegen ölelgetik. Idám, ide a főhelyre! De hát van itt érdemesebb hölgy is. Szemérkedett Ida tétova szemmel a ballonkeblőre és a kisarcú szobrásznéra vélekedve. Ma te vagy a legidősebb, mondta kereken a ballonkeblő. A főhely előtt fehér íris csokor pompázott, és az abrosz is meg volt szórva ibolyával. A helyiség nem éppen elegáns, de az asztal fehérsége és a felszolgáló frájlájnok fekete-fehér tisztasága kedves a szemnek. No, csak ülj le, Idám, biztatta Csaba is. Máma, mink vagyunk középen. De hát Ida mégiscsak egymaga került középre, a ballonkeblő asszony jobbjára. A baljára meg ő maga vonta szép figyelmesen a kisarcú szobrásznét. Csaba lejjebb került a görög frizurás asszony és Mikei közé, s mindjárt a bírsalmás bablevessel megindult az általános beszélgetés. Csaba a körülötte ülőknek elregélte, hogy forog a világ kereke Pesten. Elmondta, hogy ő bizony semmit se alkotott, így hát a tárlatra se küldött semmit. De a pesti festők és szobrászok mind dolgoznak és veszekednek a zsűrivel. Neveket és munkákat sorolt el. Egy Celestin Kereszt nevű festőről azt újságolta, hogy több hegedűt komponál, mint képet, Stradivariusnak a titkát keresi. Kár lenne érte, ha megtalálná, rázta a fejét Mikei. Többet ér egy jó kép egy kazal hegedűnél is. Aztán a müncheniek is elmondták az újságjaikat, az akkor megnyílt helyi tárlat műveit. Ida fülébe soha nem hallott nevek és szavak hangzottak. Skurz, Plener, Grandart, Manöken, Zsűri, Matt, Gics, Italik, Vernissage, Lazur, Akt, Pastics, s más eféle. S az új képekről beszéltek sokat. A német festők közül Stuckról, a francia festők közül Daniel Bouveréről, akinek egy Mária képét azon időközben vette meg a Városi Új Kép Múzeum, amíg Csaba távol járt Münchentől. Minden képén van valami igen jó és valami igen gyatra, mondta a nagyszakálló. Mint ha vérszerződést kötött volna ifjonta valami utcai címfestővel, hogy minden képet ketten festenek meg, s amit a virslik és sörös poharak festője pingál a képen, azon Daniel Bouverének nem szabad javítania. Nevettek. No, hát az a bárd, fitymálódott egy gége hang. Ida oda tekintett. Egy zsiráfnyakú, elegáns, komoly ember volt a szóló. A gallérjának magassága és a manzsettái bősége szembeötlő. Meg az a kofatermet, folytatta. Ha az arcot betakarja valaki vélnét, hogy valami kofa ülött. De az arc is, mondta Mikei a fejét rázva. Ilyen tatárképű Máriát még nem láttál, Csaba. A te feleséged arca lett volna jó neki. Ida mindezeket félfüllel hallgatta. Körülötte az asszonyok is élénken csevegtek. Szintén festesz? Kérdezte a szobrászné. Ida mosolygott a kérdésen. Soha nem próbáltam. Akkor hát modellül állsz,
mondta a görög frizurás egérszemű.
Most már értem.
Ida nem értettem, mi ez az értem, sem az, hogy a férjének modellül áll. Csak mégis annyit kiérzett a beszédből, hogy azt puhatolják, micsoda javáért vette el Csaba. De nem is igen gondolkodhatott a kérdéseken, mert újabb kérdések következtek. Háztartásra rendezkednek-e be? Vagy vendéglőbe járnak majd mindketten is közülük? Erről nem is beszéltünk az urammal, felelte szinte megzavarodva Ida.
Persze, a nagy szerelem,
s nevettek. Elfelejtették? Mióta vagytok házasok? Kandított át a szobrászné vállán a görög frizurás.
Alig egy hete.
Csak egy hete?
Ez a Csaba mindig olyan különös volt,
csóválta mosolyogva a fejét Mikei. Egy szót nem írtál arról, hogy jegyesed van, galambod van, párod van. Hát mondd el legalább, hogyan és hol estél a rózsaverembe.
Csaba kissé megrökönyödött a kérdéstől, Ida is elkomolyodva pillogott.
Hol?
Szólt végre Csaba.
Hát egy zongora mellett szalomban. 100 házasság közül 99 zongora mellett szalomban kezdődik. Az ilyesmi csak regényekben érdekes.
A deréb azt a pörköltet?
Egy széjjel álló fülű művész a görög frizurás asszony mellett megszólal mézesen.
Elég ránézni Csabáné ő nagyságára, és megértitek, hogy nem lehetett másképp.
A társaság vígan éjjelzett, és a beszélgetés csergedezett tovább. Ida csak akkor kezdte látni egyenként is az arcokat és embereket. Csak Mikeit látta eddig, az energiás arcú barna fiatalembert, aki neki a csokrot is nyújtotta a megérkezésekor. Ha hegedűt venne a kezébe, senki sem mondaná, hogy nem a cigány soron született. Mindig szeretettel néz Csabára. A széjjel álló fülű 30 éves forma művész, mintha valami koplaló intézetből került volna elő, ahol csak paprikát ehetett magában. Arca vékony, orra vékony, de azért vörös. Csak csokorba kötött nyakkendője vastag, mintha valami olyan szövetből volna, amely nem nyakkendőnek való, hanem inkább szőnyegnek. De élénk, vidám szemű ember. Aztán meg egy nagy szakállú, nagy bajszú, már jó 40-es művész vonta magára a szemét, egy szőrember, akinek csak az orra s orra körülete csupasz. Az a tányérjába gondolkodva ül hallgatagon, csak olyankor emelve egyet bokros szemöldökén, mikor teletűzött villáját a bajusza alá irányítja. Az asztal végén ott ült a bajuszát is borotvált ifjú is, akire a ládájukat bízta Mikei. Annak már a nevét is tudta, hogy Csorba Matyinak hívják. Kezet csókolt ő neki Csorba Matyi, mikor a szívességét megköszönték. Az asszonyok elmondták róla, hogy alföldi fiú, az akadémián tanul egy mágnásnak a stipendiumából.
Nos, szegény ugyan rossz helyen ülött az ajtónál, a tálak levett dámoklészi veszedelemként vonul mindig át a feje fölött. Lapulj, Csorba! Kiáltják rá olyankor, s nevetnek az ijedelmén.